20. fejezet. Van-e mi Sahibnak valami parancsa számomra? Kérdezte Dumpat Rai igazi keleti nyugalommal, amikor két kétségbe esetten lépett a sivatag asszonyához, annak széles vállához támasztva fejét. Rai szótlanul megrázta fejét. Nagyon szomorú dolog, mondta Dumpat Rai elgondolkodva, s oly közönnyel, mintha semmi köze nem lett volna mindehhez, de ezen a vidéken igen erős a vallási fanatizmus és a babonákban való hit. Velem ez most már harmadszor történik meg. Egyszer az orvosságok miatt történik, máskor azt mondják, hogy a lombikok szent edények, s hogy a cinkvazelin tehén zsír. De még soha nem láttam, hogy a kórház teljesen kiürült volna. Nem hiszem, hogy ezek valaha is vissza fognak jönni, de én a fizetésemet az államtól kapom, fejezte be elégedett mosollyal, és ezután is meg fogom kapni, úgy, mint annak előtte. Két kétségbe esett tekintetet vetett rá. Azt gondolja, hogy soha nem fognak visszajönni, kérdezte dadogva. Ó, igen, idővel egy vagy kettő. Talán férfiak, akiket megharapott a tigris, vagy akiknek szemgyulladásuk van, de asszonyok nem. A férjeik nem fogják többé megengedni. Kérdezze meg csak ezt az asszonyt. Két rimánkodó segítségkérő tekintetet vetett barátnőjére, aki lehajolt, egy kevés homokot markolt fel a földről, kicsorgatta ujjai közül, majd egymáshoz dörzsölte a tenyereit, és megrázta a fejét. Két kétségbe esve figyelte minden mozdulatát. Látja, hogy mindennek vége van, mondta Dumpat Rai részvéttel hangjában. Mindazonáltal nem tud váleleplezni afelet érzett elégtételét, hogy ő már rég előre látta ezt a vereséget. És most mihez kíván kezdeni, nagyságod? Zárjam le a patikát, vagy át akarja nézni a számlákat? Két intett neki, hogy menjen el. Nem, most gondolkodnom kell. Időre van szükségem. Majd küldök üzenetet. Jöjjön velem, kedvesem, tette hozzá hindul a sivatag asszonyához fordulva. Kéz a kézben együtt hagyták el a kórházat. Amikor az utcára érkeztek, a hatalmas Rajput asszony karjaiba fogta kétet, mint a gyereket, és felültette lovára. A missziós ház felé indultak el. Az asszony hűségesen, mint egy kutya szaladt két oldalán. És te most hová akarsz menni? Kérdezte két az asszonyt. Én jöttem legrégebben a kórházba, felelte ez. Úgy illik tehát, hogy én maradjak veled legtovább. Amerre te mégy, oda megyek én is. És azután történjék, aminek történnie kell. Két kihajolt a nyerekből, és gyengít hálával megszorította az asszony barna kezét. Amikor a missziós házba érkeztek, kétnek össze kellett szednie minden bátorságát, hogy össze ne rodjon. Annyit beszélt Mrs. Esteznek jövőbeli terveiről és reményeiről, oly szeretettel védelmezte meg azokat a szegény teremtéseket, olyan meghatódással beszélt hálájukról, hogy most elképzelni se tudta, hogy fogja bevallani barátnőjének, terveinek ezt a tökéletes csődjét. Tarwinra még csak gondolni sem akart, ahhoz nem volt elég ereje. Szerencsére azonban Mrs. Esther nem volt odahaza. A házban az anya királynénak egy küldönce várt, aki arra kérte, hogy Kumbár maharadzsával együtt jelenjen meg a kastélyban. A sivatag asszonya vissza akarta őt tartani karjával, de két elhárító mozdulatot tett. Nem, el kell mennem, tennem kell valamit, kiáltotta szenvedélyesen. Dolgoznom kell, ez az egyetlen menekvésem, kedvesem. Menj előre a kastélyhoz. Az asszony némán engedelmeskedett, és nekiindult a poros országútnak, mi alatt két betért a házba, és fölkereste a kis herceget. Lálcsi, mondta a gyermek fölé hajolva, elég erős vagy már ahhoz, hogy beülj a kocsiba, és meglátogasd anyádat? Inkább az apámat szeretném látni, felelte a fiú. A kiutalmul, amiért gyógyulása olyan szépen haladt előre, tegnap óta a díványon feküdhetett. Igen, fontos dologról kell apámmal beszélnem. De kedvesem, az édesanyád már olyan régen nem látott. Rendben van, akkor menjünk. Jól van, megrendelem a kocsit. Két megfordult, hogy kimenjen a szobából. Kérem, a saját kocsimat szeretném. Ki jött el értem? Én vagyok ékszülöttje, felelte kintről a katona mély hangján. Akka, lovagolj gyorsan haza, és mondd meg nekik, hogy küldjék el a fogatomat és kíséretemet. Ha 10 percen belül nem érkeznek meg, leszállítom Szirop-Szink fizetését, és kíséretem szeme láttára befeketítetem az arcát. Ma van első napja, hogy elhagyom az ágyat. Még 10 000 évig nyugodjon rajtad Isten szeme égszülöttje, felelte kintről a hang. A katona nyeregbe vetette magát, és elrobogott. Mire a herceg elkészült, a kocsi, tele puha párnákkal, a missziós ház elé robogott. Kate és Mrs. Este ez a karjukon vitték ki a kisfiút, aki a verandán mindenáron a saját lábán akart megállni, hogy katonásan viszonozhassa kísérete tisztelgését. Áhé, még igen gyenge vagyok, mondta nevetve, mi alatt a palota felé kocsisztak. Úgy érzem, mintha soha nem tudnék meggyógyulni rá toréban. Kate átölelte, és szorosan magához húzta a gyermeket. Kate, folytatta ez, ha én kérek valamit az apámtól, meg fogod neki mondani, hogy teljesítse? A leány, akinek keserű gondolatai messzire elkalandoztak, gyengéden megsimogatta a herceg vállát. Könnyáztatta tekintetét, a palota hatalmas vörös szikla alapzata felé emelte. Honnét tudjam, azt Lálcsi, kérdezte biztató mosolyal nézve a gyermek felé emelt arcára. Pedig nagyon bölcs dolog az, amit kérek. Igazán? Kérdezte a lány. Igen, én magam gondoltam ki. Én egy rájkumár vagyok, és el szeretnék menni a rájkumár iskolába, ahol a hercegekből királyokat nevelnek. Ilyen iskola csak Ajmírban van, és oda akarok menni, és tanulni, vívni és lovagolni, Rajpután a többi hercegével, hogy egész ember legyen belőlem. Abban az iskolában mindent meg akarok tanulni a világról. Ez ugye okos dolog, Kate. Amióta beteg vagyok, olyan nagynak tűnik fel nekem a világ. Kate, milyen nagy az a világ, amelyet a fekete vizen túl láttál, és hol van Tarwin Sahib? Őt is szeretném látni. Talán haragszik rám vagy rád. Ilyen és hasonló kérdésekkel ostromolta Kate-et, míg a kocsi meg nem állt a palota egy mellékbejárata előtt, amely anyja lakosztályaihoz vezetett. A sivatag asszonya a földön ült mellett, amikor a kocsi megérkezett, felkelt és kinyújtott a karjait. Hallottam az üzenetet, mondta Kate-nek. Engedd át nekem a gyermeket, hogy karjaimon bevigyem. Nem, ne félj, herceg, nincs mitől félned, jó családból származom. Jó családból származó asszonyok lefátyolozzák az arcukat, és nem beszélnek az utcán, felelte kétkedve a gyerek. Más törvény parancsol neked és a tieidnek, és más nekem és az én fajtámból valóknak, felelte nevetve az asszony. Mi, akik munkával keressük meg a kenyerünket, nem járhatunk lefátyolozva, de az én apáim sok száz évvel ezelőtt éltek már ebben az országban, csak úgy, mint a tieid égszülöttje. Gyere ide, a fehér asszony nem tud olyan gyengéden a karjára venni, mint én. Karjára vette a herceget, és olyan könnyedén szorította kebléhez, mintha csak 3 éves gyerek lenne. A kisfiú kényelmesen elnyúlt karjaiban, majd jelt adott sovány kis kezével. A kapu súlyos szárnyai csikorogva kinyíltak, s az asszony, a gyerek és a lány beléptek rajta. A kastélynak ez a része nem volt ékes, a falak tarka mozaikja elfakult, sok helyütt letöredezett. Az ablaktáblákról lejött a festék, az udvar tele volt szeméttel és porral. Egy királyné, aki elvesztette uralkodója kegyét, sok minden egyebet is elveszít a világi javakból. Egy ajtó nyílt ki, egy hang szólalt meg, fél homályba kerültek, vagy egy hosszú sötét folyosóra, amely márvány fényében ragyogó fehér, stukkatúrával volt díszítve. Innét csiga lépcső vezetett a királyné lakosztályaihoz. Kunvár Maharadzsa anyja egy hosszú alacsony szobában lakott, amelynek ablakai északkeletre nyíltak, arcát a hideg márványnak szorítva. Hazájáról álmodozott itt, amely 800 mérföldnyire a sivatagon túl, a kuludombok között feküdt. Hang nem hatolt ebbe a szobába. A kastély zsibongása kívül maradt a falakon. Legfeljebb, ha néhány szolgálónőnek ritka lépte törte meg a tökéletes csendet. Mint a fogoly párduc, úgy lépkedett a sivatag asszonya, az üres szobák, szűk lépcsőházak, fedett udvarok labirintusában, karján a herceggel, akit egyre szorosabban ölelt kebléhez. A herceg és Kate már megszokta ezt a sötétséget, ezt a csendet, a félhomály rejtélyeit. Az egyik közöttük élt, a másik kénytelen kelletlen elfogadta, mint elkerülhetetlen kísérő jelenségeit, annak a feladatnak, amelyet vállalt. Csak a sivatag asszonya mozgott számára idegen területen. Az utazás véget ért, Kit fölemelt egy nehéz függönyt, és a herceg hangosan hívta anyját. A királyné, aki fehér vánkoson ült egy ablak mellett, felugrott, és egészséges kiáltással feléjük rohant. Egészséges a gyermek? A herceg az asszony karjaiból rugdalózva a padló felé igyekezett. Anyja zokogva rávetette magát a kis testre, ezer becéző névvel illetve minden kis porcikáját csókkal árasztva el. A kisfiú nem tudott ellenállni ennek a szenvedélyes kitörésnek. Eleinte úgy képzelte, hogy igazi rácskut férfihoz méltón fog viselkedni, aki nyilvánosság előtt nem enged meg magának semmiféle érzelmi kitörést, de most hangosan sírt és nevetett anyja karjai között. A sivatag asszony a tenyerével megtörölte szemeit, Kit elfordult és kinézett az ablakon. Hogy köszönjem meg magának, kiáltotta végül is a királyné. Ó, kisfiam, kisfiacskám, szívem galambja! Ő és az istenek meggyógyítottak téged. De ki ez az asszony? Csak most látta meg a sivatag asszonyát, aki bíbor ruhájában hallgatagon állt a függöny mellett. Ő hozott ki a kocsiból, felelte a herceg. Azt állítja, hogy jó családból származó Rácsput. A kohánok törzséből származom. Rácsput vagyok, és Rácsputok anyja, felelte, még mindig mozdulatlanul álló asszony. A fehér tündér csodát tett férjemmel. Beteg volt a fejes, nem ismert meg engem. Igaz, hogy meghalt, de mielőtt ellelte utolsó lehelletét, megismert engem, és a nevemen szólított. És ő hozott ki a kocsiból, kiáltotta megremegve a királyné, még szorosabban ölelve körül a herceget. A hindu asszonyok azt tartják, hogy az özvegyek tekintete és keze érintése bajt okoz. Az asszony a királyné lábai elé vetette magát. Bocsáss meg nekem, bocsáss meg, kiáltotta. Három gyermeket hoztam a világra, és az istenek mindet elvették tőlem, legvégül még a férjemet is. Olyan jó volt, olyan nagyon jó volt újra gyermeket tartani karjaimban. Te megbocsájthatsz nekem, siránkozott az asszony. Te gazdag vagy, mert fiad van, én pedig csak egy özvegy vagyok. Én is csak az vagyok, mormogta a királyné maga elé. Igazság szerint meg kellene bocsájtanom. Kelj fel! De az asszony fekve maradt a földön, és görcsösen átölelte a királyné mesztelen lábait. Kelj föl, testvér, suttogta a királyné. Mi, akik a mezőkről jövünk, mormogta az asszony, nem tudunk beszélni az előkelő emberekkel. Meg fog nekem bocsájtani a királyné, ha szavaim durvák lesznek? Megbocsájtok. Nyelved lágyabb, mint a kuludombok asszonyaié, de sok szót használsz, amelyet nem ismerek. Én a sivatagból jövök, tevehajcsár vagyok, és kecskepásztor. Hogy tudhatnék a királyok nyelvén? Beszéljen helyettem a fehér tündér. Kit szórakozottan hallgatott. Most, hogy elvégezte ezt a feladatát, újra eszébe jutott a Tarwint fenyegető veszély és az előző óráknak minden megalázása és szégyene. Szemei előtt újra megjelent a tűrhetetlen kép, amit a kórházban az asszonyok egyik a másik után kilopóckodnak a kapun. Munkája meg volt semmisítve, minden remény, hogy vala is újra kezdheti, füstbe ment. S tudta, hogy Tarwinra ezer gyötrelmes halál leselkedik az ő hibájából. Mi kell? Kérdezte szórakozottan, amikor az asszony meghúzta szoknyája szegélyét, majd a királynéhoz fordult. Ez az egyetlen asszony maradt csak mellettem, mindazok közül, akiknek javát akartam, királyné. Igen, beszéltek róla a kastélyban, felelte ez karjával átölelve a herceg nyakát. Beszéltek róla, hogy lázadás tört ki a kórházadban, Sahiba. Nincs már kórházam, felelte Kit keserűen. Pedig megígérted nekem, hogy oda viszel egyszer, mondta szemrehányúan a herceg. Az asszonyok megbolondultak, mondta nyugodt hangján a sivatag asszonya, aki még mindig a földön ült. Egy eszeveszett szerzetes hazugságokat beszélt nekik. Elhitette velük, hogy az orvosságok meg vannak babonázva. Ments meg bennünket a rossz szellemektől és az ördögöktől, suttogta a királyné. Hogy meg vannak babonázva, holott saját kezüleg készítette el őket. Elrohantak Sahiba, és azt kiabálták, hogy nem akarnak torszülött majmokat hozni a világra, és nem akarnak a pokolra kerülni. Hisz majd megtudják már egy héten belül, hogy hová kerülnek, mert valamennyien meg fognak halni. lelkét megrázkódott. Ő tudta legjobban, hogy az asszony igazat beszél. De ezek az orvosságok, kezdte a királyné. Az ember sohasem tudhatja, hogy nincs-e bennük valami varázs. Idegesen fölnevetett, és félénk tekintetet vetett Kétre. Dekko, nézd meg jól, mondta az asszony nyugodt fölénnyel. Ő még csak lány, és semmi más. Mit tudna ő tenni az élet kapuinál? Meggyógyította a fiamat, és ezért nővéremnek fogadom, mondta a királyné. Neki köszönhetem, hogy férjem a halála előtt még beszélt velem, ezért szolgálni akarom őt csak úgy, mint téged, Szahiba, mondta az asszony. A herceg kíváncsian nézett anyja arcába. Tegez téged, jegyezte meg, mintha az asszony nem hallhatná, amit mond. Parasztasszony és királyné nem szokták egymást tegezni. Mind a ketten asszonyok vagyunk, kisfiam. Maradj nyugodtan a karjaimban. Milyen jó, hogy itt tarthatlak megint, te szegény kis ördög. Égszülötte, olyan vagy, mint a száraz kukorica, mondta gyorsan az asszony. Nem, inkább, mint egy lesoványodott majom, felelt a királyné, ajkát a gyermek homlokához szorítva. Mind a két asszony hangosan és nyomatékkal beszélt, hogy az istenek, akik könnyen megirigylik az emberi boldogságot, meghalhassák őket. Ahó, a kismajom meghalt, mondta a herceg, aki egy pillanatig sem maradt nyugton. Egy másikat akarok. Engedjetek a kastélyba, hogy keressek magamnak egyet. Nem szabad a kastélyban szaladgálnia, mondta a királyné szenvedélyesen kétfelé fordulva. Még nagyon gyenge vagy, kisfiam. Ó, Miss Sahib, ne engedd el! A királyné tapasztalatból tudta, hogy fia nem engedelmeskedik neki. Ez parancsom, mondta a herceg, és még csak a fejét sem fordította meg. A kastélyba akarok menni. Maradj velünk, kedvesem, mondta két, aki éppen azon gondolkodott, hogy nem lehetne néhány hónapon belül mégiscsak újra összefoltozni a kórházat, és hogy nem becsülte vajon túl a nikket fenyegető veszélyt. Megyek, mondta a herceg, kibontakozva anyja karjaiból. Unom már a sok beszédet. Megengedi nekem a királyné, kérdezte suttogva a sivatag asszonya. A királyné fejével bólintott, s a herceg hirtelen két erős barna kar bilincsei között találta magát, amelyekből nem volt szabadulás. Engedj el, te özvegy, kiabálta dühösen. Nem való egy rácsputhoz, hogy rácsputok anyját sértegesse, volt a rendíthetetlen válasz. Ha a fiatal bika nem engedelmeskedik a tehénnek, megtanítja engedelmességre az iga. Az égszülötte még gyenge, még nem tud járni ezeket a folyosókon és lépcsőkön. Jobb, ha itt marad velünk. Ha dühe elpárolgott, még gyengébb lesz, mint azelőtt. Már most a nagy ragyogó szemek belemélyedtek a gyermek szemeibe. Már most folytatta a nyugodt hang, már most szűnőben van a harag. Még egy pillanat, királyom, s nem vagy többé herceg. Csak egy kicsi gyermek, olyan, mint amilyet én hoztam a világra, amilyet sajnos többé nem fogok a világra hozni. Az utolsó szavaknál a herceg feje már az asszony vállain nyugodott. A düh szenvedélye kitombolta magát, és elálmosította a gyermeket. Ó, szégyen, micsoda szégyen, mormogta álmos hangon. Most már nem akarok elmenni, hagyjatok aludni. Az asszony megsimogatta vállait, míg a királyné ki nem nyújtotta éhes karját, hogy visszakövetelje legsajátabb tulajdonát. Egy vánkosra fektette le a gyermeket, hosszú muszlin ruhájával betakarta, és hosszan, szenvedélyesen nézte egyetlen kincsét. Az asszony újra leült a földre, és összegubbaszkodott. Két egy vánkosra ült, és az olcsó amerikai fali óra ketyegését leste, amely valahol a falon függött. Valahonnét énekszó hallatszott, a vastag falak letompították a hangot. A forró déli szél zúgva tört be az ablak redőnyökön, és az udvarról, amely száz lábnyi mélységben feküdt alattuk, hallani lehetett a testőrség lovainak nyugtalan kapálását, amit farkukkal csapdosnak, s kantárjukat harabdálják. Két Tarwinra gondolt, és egyre nagyobb félelem fogta el. A királynő a herceg fölé hajolt, az anyai szeretet könnyeket sajtolt szemeiből. Most elaludt, mondta végül. Mi történt azzal a majommal, Miss Sahib? Meghalt, felelte habozva Kate, aki nem szívesen hazudott. Gondolom, talán valami romlott gyümölcsöt evett a kertben. A kertben? Kérdezte gyorsan a királyné. Igen, a kertben. A sivatag asszony a kérdőn nézett a beszélgetőkre. Nem értette jól, miről van szó, félénken simogatta királyné lábait. A majmok könnyen meghalnak, jegyezte meg. Bánszvárrában láttam egyszer, hogy pest is tört ki a majmok között. Hogyan halt meg, kérdezte a királyné. Én nem tudom, dadogta Kate, és újra valamennyien elhallgattak a füllett délutáni csendben. Miss Kate, mi a véleménye a fiamról, suttogta a királyné. Egészséges-e, vagy nem egészséges? Nem nagyon egészséges. Idővel meg fog erősödni, de jobb lenne, egy időre elkerülne innét. Királyné nyugodtan bólintott fejével. Már én is sokszor gondoltam erre, amikor egyedül üldögéltem a szobában, és akkor úgy éreztem, hogy kiszakad a szívem a mellemből. Igen, tudom, jó lenne, elmenne inné, de én semmit sem ismerek a világból. Kétségbe esett mozdulattal nyújtotta karjait a napfény felé. S honnét tudjam azt, hogy jó helyre kerül, és hogy biztonságban lesz-e, hisz még itt is hirtelen elhallgatott. Amióta maga eljött hozzánk, Miss Kate, szívem valamennyire megnyugodott, és én nem tudom, hogy mikor fog ismét elmenni innét. Én nem tudom a gyermeket megóvni minden veszélytől, felelte két kezeivel eltakarva arcát, de egyet mondhatok, küldje előt innen, amilyen gyorsan csak lehet, az Istenért, küldje előt gyorsan. Szuhái, igaza van. A királyné a lábainál ülő asszonyhoz fordult. Te három gyermeket szültél, kérdezte. Igen, hármat, és egy negyediket, aki halva született. Valamennyien fiúk voltak, felelt az asszony. És az istenek elrabolták őket. Az egyik himlőben halt meg, a másik kettőt elvitte a láz. Biztos vagy benne, hogy az istenek vették el őket? Velük voltam az utolsó pillanatig. Férjed tehát egészen a tiéd volt. Ketten voltunk, csak ő és én. A mi falunkban a férfiak szegények, és megelégszenek egy asszonnyal. Úti gazdagok vagytok a faluitokban. Hallgass ide most. Ha férjednek lett volna egy második felesége, és az meg akarta volna ölni a gyermekeidet, agyonütöttem volna, az természetes. Az asszony orcimpái megremegtek, kezével kebléhez nyúlt. És ha három helyett csak egy gyermeked lett volna, és ha tudtad volna, hogy soha második gyermeked nem lehet, és az asszony alattomosan ennek az egynek az életére tört volna, mit tennél? Agyonütném, de nem halna meg könnyű halállal. A férje oldalán a karjai között ütném agyon. És ha meghalna, mielőtt kitölthetném rajta bosszúmat, utána kúsznék a pokolba. Te kiléphetsz a napba, és járhatsz az utcákon, anélkül, hogy a férfiak megfordulnának utánad, mondta keserűen a királyné. Kezeid szabadok, arcokon nincs fátyol, de a rabszolganő lennél, rabszolganők között, idegenek között, és hangja suttogóvá vált, elvesztetted volna férjed szívét. Az asszony megcsokolta a királyné apró lábát. Akkor nem emészteném magamat, hanem arra gondolnék, hogy a fiamból királynak kell lennie, és elküldeném őt oda, ahová vetélytársnőm hatalma nem ér el. Az ember nem vágja le olyan könnyen a saját kezét, felelte zokogva a királyné. Jobb, ha a kezedet veszted el, mint ha a szívedet szakítanák ki, Szahiba. Ki tudna egy ilyen gyermekre vigyázni ebben a kastélyban? A királyné kétre mutatott. Ő messziről jött, és egyszer már megmentette a haláltól. Az orvossága jók, és nagy a jósága, de te tudod, hogy ő még csak lány, akit még sem veszteség, sem nyereség nem ért. Lehet, hogy én szerencsétlen vagyok, és hogy tekintetem bajt hoz, férjem ugyan másképp beszélt rólam, de lehet, hogy így van. De azért ismerem a fájdalmat, és tudom, hogy mi az, ha az anya újszülöttjét félti, mint ahogy te is tudod. Mint ahogy én is tudom. Házam üres, özvegy vagyok, és gyermektelen, és soha férfi többé nem fog feleségének szólítani. Engem sem. Nem, neked megmarad a gyermeked, bármi történjék is. Vigyázz a gyermekedre! Ha vannak, akik irigykednek rá, el kell küldened őt ebből a kígyófészekből. Küld el! De hová, Miss Kate, te talán tudod? Mi, akik a függöny mögött ülünk, nem ismerjük a világot. Annyit tudok, hogy a gyermek saját jó szántából el akar menni az ácsmíri iskolába. Gyakran beszélt nekem erről, mondta Kate, aki feszült figyelemmel kísérte végig a két asszony közti beszélgetést. Egy vánkosan ült a királyné mellett, állát tenyerébe támasztva, hiszen csak egy-két évről van szó. Királyné könnyei dacára elmosolyodott. Csak egy vagy két év, Miss Kate. Te nem tudod, milyen hosszú egy éjszaka, ha ő nincs velem. De ő visszajöhet, ha hívod. Míg az enyémet semmiféle hívás nem kelti már életre. Csak egy vagy két év. A világ azoknak is sötét, Sahiba, akik nem ülnek a függöny mögött. Nem az ő hibája. Honnét tudhatná ő, felelte halk hangon a sivatag asszonya a királynénak. Akarata ellenére is bántotta már Kétet, hogy a két asszony állandóan kizárja őt a beszélgetésből, hogy úgy beszélnek róla, mintha ő, akinek a szíve most is tele van fájdalommal, és aki élete céljául azt tűzte ki magának, hogy mások szenvedésén enyhítsen, nem tudná megérteni, mi a szenvedés. Miért ne tudnám, kiáltotta szenvedélyesen. Hát nem ismerem én a szenvedést, nem az-e az egész életem? Ma még nem, felelte szeliden a királyné. De sem szenvedést, sem örömöt nem ismersz még. Miss Kate, te nagyon bölcs vagy, én pedig csak egy asszony vagyok, aki soha nem kerültem ki palotám négy falai közül, de azért többet tudok, mint te. Mert tudom azt, amit te még nem tudsz, dacára annak, hogy fiamat megmentetted és meggyógyítottad ennek az asszonynak a férjét. Mivel jutalmazzalak meg érte? Mondd meg neki az igazat, suttogta a sivatag asszonya. Nők vagyunk mind a hárman, Sahiba. Elhalt ág, virágzó fa és csukott bimbó. A királyné megfogta két kezét, és gyengéden magához húzta, míg a lány feje le nem hajolt térdeire. Két, akinek a délelőtt izgalmai testét, lelkét megőrölték, megviselték, nem ellenkezett. Az apró kezek kisimították homlokából sötét haját, nagy fekete szemek, amelyek már sokat sírtak, szegezték rá szenvedélyes tekintetüket, és a sivatag asszonya puhán körül ölelte a derekát. Hallgass ide, testvérem, kezdte el a királyné mondhatatlan gyengédséggel hangjában. Az északi hegyek között, az a én népem lakik, egy közmondás járja a patkányról, amely egy darab sáfrány talált, és azzal patikát nyitott. Így vagy te, kedvesem, a fájdalommal is, amit te ismersz, és meg tudsz gyógyítani. Haragszol? Nem, ne bántódj meg, felejtsd el, hogy te fehér vagy, és én fekete, és gondolj csak arra, hogy mind a hárman testvérek vagyunk. Kis testvérem, számunkra, a nők számára csak egyetlen egy út van. Aki még nem szült gyermeket, az nem ismeri az életet. Én remegő imádságokat küldök, hol az egyik, hol a másik istenemhez, akikről te azt állítod, hogy csak fekete kövek. Félek az éj széltől, mert azt hiszem, hogy ördögök lovagolnak el ablakom előtt. Sötétben ülök, kötök, horgolok, és édességeket készítek, amelyek érintetlenül jönnek vissza férjem asztaláról. Te pedig, aki sok ezer mérföldnyi utat tettél meg, hogy idejöhess, te nagyon bölcs vagy, és nem félsz semmitől. Te sok mindenre megtanítottál engem, de mégis te vagy a gyermek, és én vagyok az anya. És amit én tudok, azt te nem tudhatod. Nem ismerheted boldogságom forrásait, mint ahogy nem ismerheted bánatom keserű tengerét sem. Míg meg nem ismerted magad is ezt a boldogságot. Beszéltem neked a gyermekemről? Sokat beszéltem neked, nagyon sokat, ugye? Kis testvérem, még mindig nagyon kevés az, amit mondtam neked. Nagyon kevés, mert tudom, hogy te még nem érthetsz meg. Te azt hiszed, hogy elmondtam neked minden bánatomat, amikor válladra fektettem fejemet? Hogy mondhattam volna el mindent? Te még lány vagy, és szíved, mely az enyém mellett nyugodott, már a dobogásával elárult, hogy nem érthetsz meg engem. És íme ez az asszony itt, aki most jött hozzám, már is többet tud rólam, mint te. És azt mondtad nekem, hogy iskolában tanítottak meg rá, hogyan kell a betegeket gyógyítani, és hogy nincs olyan betegség, amelyet te nem ismernél. Kis testvérem, hogy ismerhetnéd te az életet, aki sohasem adtál még életet a földnek? Éreztél-e kebleden valaha éhes gyermeket? Miért pirulsz el? Tudom, hogy még nem éreztél. Amikor először hallottalak beszélni, amikor az ablakból kinézve figyeltem járásodat, már mindent tudtam. És a többiek nővéreim szerte a világban. Ők is tudják, csak nem beszélnek úgy veled, mint én teszem. Ha ölükben ébredezni kezd az élet, és ébren fekszenek az éjszakában, a föld minden mozdulata ehhez az ütemhez igazodik. Miért mondanák ezt meg neked? Ma a kórházban megsemmisült egész munkád, nem így történt? És az asszonyok valamennyien elhagytak. És mit mondtál te nekik? A sivatag asszonya felelt két helyett. Azt mondta, jöjjetek vissza, meg foglak benneteket gyógyítani. És milyen esküvel erősítette meg fogadalmát? Nem esküdött, felelt az asszony. A kapuban állt és rimánkodott. De hát mire is esküdhetne egy lány? Milyen esküvel indíthatna meg félelemtől remegő asszonyokat? A munkájára esküdjék, amit értük végez, azt ők nem értik meg. Ők csak az asszonyok közös fájdalmát ismerik. Karjaidban nem nyugodott még gyermek, szemeid nem ismerik az anya tekintetét. Mivel akarsz ezekre az asszonyokra hatni? Azt állították, hogy orvosságaid meg vannak babonázva, és hogy gyerekeik torszülöttek lesznek. Ha nem ismered az élet és halál forrásait, hogy tudnád őket jobb belátásra bírni? Tudom, hogy az iskolák könyveiben megvan írva, hogy a varázslat és a babona hazugság, de mi asszonyok nem olvasunk könyveket, mi nem könyvekből tanuljuk az életet. Hogy irányíthatná tehát sorsunkat az, aki másképp nem ismeri? Ha csak nem segítik meg az istenek, de az istenek nagyon messze vannak. Te arra áldoztad fel életedet, hogy segíts az asszonyoknak. Mikor lesz belőled is asszony, kisnővérem? A hang elhallgatott. Két feje mélyen a királyné térdei között nyugodott. Nem mozdult. Áj, mondta a sivatag asszonya. A házasság jelvényét levették homlokomról. Üvegkarkötőim letöredeztek, és azt mondják, hogy szerencsétlenül jár a férfi, aki velem találkozik, mielőtt útra kél. Halálom napjáig egyedül kell maradnom, magamnak keresnem meg kenyeremet, és a halottakra gondolnom. De ha tudnám, hogy minden bajt még egyszer el kell viselnem, tízszeresen kell elviselnem, akkor is hálás lennék az isteneknek, akik szerelemmel és gyermekekkel ajándékoztak meg. Miss Sahib, fogadja el ezeket a szavakat fizetségnek, mindazért, amit férjemmel tett. Vándorszerzetes, gyermektelen asszony és vízbe hullott kő, egyformák, mondja egy közmondás. Mi ez akar most Miss Sahib kezdeni? A királyné igazat beszélt. Eddig megsegítettek az istenek és bölcsességed. Erről tanúskodom én, aki kezdettől fogva veled voltam. De most az istenek figyelmeztettek, hogy nem segítenek tovább. Most mihez fogsz kezdeni? Neked való ez a munka? Nem mondott a királyné igazat? Ő, aki egyedülül itt és semmit sem látott, tudta azt, amit én, aki napról napra minden mozdulatodnál jelen voltam, tudtam és láttam. Nem így van, kisnővérem? Két lassan kiemelte fejét a királyné öléből, és felállt. Vedd magadhoz a gyermeket, és induljunk, mondta reket hangon. A kegyes félhomály eltakarta a többiek elől arcát. Nem, mondta a királyné. Az asszony maga fogja visszavinni. Menj el magad. Két elment.